Hölgyeim és uraim, az elmúlt 3/4 órában Üzbegisztánról hallhattak érdekes történeteket, a medvevérről, meg arról, hogy miként állhat az ember pénzesőben egy üzbék szórakozóhelyen, miközben sürögnek, forognak, pörögnek a bankók a magasban, a levegőben. Aztán elmeséltem azt is önöknek, hogy vajon a helybeliek legendája szerint mi a csador története. Szó volt még arról is, hogy miért érdemes minden munkát elvállalni, és arról is beszámoltam önöknek, hogy mit jelentenek azok a kifejezések, hogy open air toilet, meg hogy moving bank. Most pedig az utolsó negyedben egy kicsit másfele kalandozunk, de azért olyan nagyot nem ugrunk, mert hogy egy volt szovjet tagköztársaság következik szintén, de amellett, hogy igaz rá ez a jelző, amellett egy csodálatos kultúrkincsekben bővelkedő, hihetetlen múltú ország, Örményország. És ha jártak a világban, akkor biztos vagyok benne, hogy nagyon sok olyan helyen voltak, ahol élnek örmények. Jó magam például, hogy Gyergyószent Miklós településnek készítettem a turisztikai koncepcióját, és itt is van örmény templom, van örmény kórus, van örmény cukrászda, és a helyi örményeknek egy komoly egyesülete, hiszen nagyon-nagyon régóta élnek itt, de szerte a világban sok helyen élnek, úgyhogy az örmény közösségek rendkívül erősek. Jeruzsálemben, épp úgy, mint az Egyesült Államokban, nagyon komoly befolyásuk van az örményeknek, és nagyon sok helyen laknak, élnek a világban. Maga Örményország egy jelenleg Magyarország területéhez képest jóval kisebb ország, mint egy 30.000 négyzetkilométer. Örményország tényleg a kultúra bölcsője több szempontból is. Vannak olyan elméletek, miszerint itt volt a bibliai Édenkert, és hogy az örményi kutatók egy része azt vallja, hogy Noé bárkája is itt ért földet a vízözön levonulása után. Persze hát a környező országokban is sok-sok elmélet létezik ezzel kapcsolatban. Az kétségtelen, hogy az Ararát terület, hegy, csoportnak ugye vannak Örményországban is átnyúló részei. Az is biztos, hogy az örmény felföld az emberi civilizáció kezdetei óta lakott. És az is érdekesség, hogy itt találták meg a legrégebbi szőlőprést a világon. Még az egyiptomi területeken a végzett ásatásokkor sem találtak ilyen régit. És amerikai meg örményi kutatók korsókat, ivóerdényeket, meg mindenféle szőlőleveleket, szőlőmagokat találtak, meg kádat. És a rádiókarbonos kormeghatározás kimutatta, hogy hát ilyen 6000 év, 5000, 6000 éves leletekről van szó, ami azt jelenti, hogy amikor a helyi Merlot meg a Cabernet Sauvignont kortyolgatjuk, akkor már komoly tapasztalata van az itteni embereknek, legalábbis, hogyha átadták őseik ezt a tapasztalatot, de nyilván így volt. És hát ezen kívül a konyakra is nagyon büszkék még. Örményországban igazán kellemes nedüket kóstolhat meg az, aki ilyenre fogékony. Ami még érdekes egyébként, hogy Örményország mindig hatalmas világégéseknek volt a részese, tehát tényleg kaptak hideget, meleget mindenhonnan, és hát a mai napig Azerbajdzsánnal háborúban állnak. Más kérdés az, hogy egy ideig az örmény felfogás szerint a hegyi Karabah harcolt csak Azerbajdzsánnal, de hát nyilván attól még időről időre kölcsönösen lövik egymást a hegyi Karabah területek, illetőleg az azerbajdzsáni területek, bár hozzáteszem azerbajdzsáné, de jure ez a terület a békekötést követően, csak aztán vagy függetlenné vált, vagy Örményországhoz csatlakozott. Hát itt aztán nemzetközi jogász legyen a talpán, aki megmondja, hogy mi az igazság. Lényszerűen egy dolog a lényeg, hogy Örményországba repülővel könnyedén bejuthatunk, innen lehet elmenni a hegyi karabahi térséget megnézni, hogyha valaki erre kíváncsi. Hozzáteszem, utoljára áprilisban voltak itt összetűzések, komolyabb összetűzések. Az azerbajdzsáni területről ugyanakkor nem lehet átmenni a hegyi Karabakba, viszont hogyha van olyan pecsétünk, hogy mi oda ellátogattunk, akkor már Azerbajdzsánba se lehet átmenni egyáltalán, úgyhogy erre is azért vigyázni kell. Örményország nagyjából egyharmada Magyarország területének, és a lakosságnak száma 3 millió. Ebből kb. 1 millió 200 ezeren laknak Jerevánban, a fővárosban, ahol érdekes, izgalmas, romantikus épületeket ugyanúgy találunk, mint szovjet típusú lakótömböket. Hozzáteszem, a nagy szovjet építkezések nyomai azért még jellegzetesebbek, és több helyen látni ilyen jellegű épületeket, ezért fel kell készülni. Egyébként, hogyha valaki Örményországba utazik, akkor Jerevánon kívül mindenképpen érdemes elmenni valamelyik híres kolostort, a világörökség valamelyik részét megtekinteni. Egész Örményországban talán ezek a legérdekesebb dolgok, hiszen amikor a Kaukázus környékén, a fantasztikus hegyekben sétálgatunk, amikor látjuk a gyönyörű zöldellő füves mezőket, a csörderező ezüstszínű patakokat, és egyszer csak látóhatár peremén felbukkan fantasztikus középkori jellegű épület együttes, az tényleg meseszép, és úgy érezzük, mintha 5-600 évet visszamentünk volna az időben. Tényleg izgalmasak és hangulatosak ezek a kolostorok, mindenképpen érdemes ezeket megnézni, itt fotókat készíteni, mert a természeti környezettel annyira összhangban vannak, hogy az maga a csoda. Nagyon-nagyon régen már az ősidőkben is mindenféle késeket, baltákat, nyílhegyeket készítettek itt az örmény felföldön, és a mai napig rengeteg örmény tudós különböző elméleteket gyárt arra vonatkozóan, hogy az emberiségnek milyen bölcsője volt a mai Örményország. Jerevánt is rendkívül korán megalapították, legalábbis annak az előd városát. Időszámításunk előtt 800 körül már létezett ilyen település, és hát elég hamar megalakult az örmény királyság is. Nagyon régi az örmény kereszténység, ami érdekes, hogy előbb tértek át a keresztény hitre, mint általában a rómaiak. Jó pár évvel megelőzték Nagy Konstantin megkeresztelkedését is, úgyhogy tényleg egy ősi keresztény területről van szó. Persze túlságosan sokáig a vallásukat sem élvezhették, mert hogy a területet elfoglalták az arabok, és aztán a későbbiekben pedig jöttek a mongolok is, meg a szeldzsuk törökök, úgyhogy elég sok hódító itt járt ezen a területen. Elég hosszú ideig a törökök fennhatósága alatt állt a mai örmény terület. Az 1800-as évek végén egyre több jogot kezdtek az örmények követelni a török államtól, és aztán az lett a szultáni válasz, hogy tömegmészárlásokat szerveztek az örmények ellen, úgyhogy rengeteg örmény meghalt a mészárlásokban. Későbbiekben az első világháború idején az Oszmán Birodalom területén élő nagyon sok örményt állítólag az örmények álláspontja szerint, de ugye ezt már igazolta több kutató, több tudós is, szisztematikusan behívták munkaszolgálatra, és komoly népírtás történt a törökök által. A törökök ugyanakkor ezt a mai napig nem ismerik el. Minden esetre az örményeknek április 24-e az egyfajta emléknapjuk, mert hogy 200 örmény vezetőt tartóztattak le Isztambulban, az ifjú törökök vezette kormány tagjai, és azok megbizottjai, és ezzel kezdődött a nagy örmények elleni vérengzés. Aztán az első világháborút követően újra fellángoltak ezek a szörnyű események. Minden esetre a győztes antant elhatározta a török birodalom felosztását, mint ismeretes, és létrehoztak olyan Örményországot, amelyet Wilsoni Örményországnak hívnak a kutatók, ugye az Egyesült Államok akkori elnöke nyomán, mert hogy meglehetősen nagy területeket csatoltak Örményországhoz, és az önállóság egy ideig meg is volt. Aztán kitört a török-örmény háború, mert ismerjük azt, hogy Kemal Atatürk eltávolította a szultánt, és Törökországnak hatalmas területeket visszaszerzett, a kormány székhelyét pedig Isztambulból Ankarába helyezte át, és az örményeket is megtámadták, a vége pedig az lett, hogy a Wilsoni Örményország jelentős része megszűnt, Örményország területének nagy részét elveszítette, de még maradt neki valamennyi, de nem sokáig, mert hogy a szovjetek bevonultak, és akkor a maradék területet pedig elfoglalták. És aztán létrehoztak a szovjetek egy transzkaukázusi szövetségi köztársaság nevű fura államalakulatot. A mai Örményország, Azerbajdzsán meg Grúzia területe tartozott ide, és ez a transzkaukázusi köztársaság állt fenn nem túlságosan hosszú ideig, majd aztán szétosztották három különálló szocialista köztársaságra, tagköztársaságra persze, és így lett Örményország, Azerbajdzsán és Grúzia. Amikor felbomlott a Szovjetunió, akkor Örményország visszanyerte függetlenségét. Érdekes egyébként, hogy először Észtország, Lettország, Litvánia, utána pedig rögtön Örményország lett független. És hát nagyon hamar háború tört ki Azerbajdzsán és Hegyi Karabakh között, mert hogy Hegyi Karabakhot Azerbajdzsán kapta a hivatalos megállapodások szerint. Ugyanakkor többségében örmények laktak itt ezen a részen. konfliktusok a mai napig tartanak, hiszen Azerbajdzsán magáénak tartja ezt a területet, amely de jure azerbajdzsáni is. De facto pedig igazából Hegyi-Karabakh és Örményország között mozognak a lakosok, úgyhogy lényegében de facto örmény terület. Tűzszünetet kötöttek még a 90-es években, és azóta hol kiújulnak a harcok, hol pedig ismét életbe lép a tűzszünet. Hölgyeim és uraim, az elmúlt egy órában a műsorvezetőt, Kis Róbert Rihárdot hallották. Beszámoltam az üzbék kalandjaimról, arról, hogy milyen volt, amikor Pukharát, Kivát, Szamarkandot felfedeztem, vagy éppen Urgencset, az izgalmas nagyvárost Kiva, a középkori fantasztikus épület együttes és város mellett. Aztán elmentünk még az Aral-tó környékére, megnéztük a Szirdarját meg az Amudarját, már amennyi maradt belőlük, mert hogy soknak a vizét a gyapott földek elvitték, és gyapott van, Aral-tó már igazából nincsen, legalábbis a régi formájában. Utána a műsor utolsó negyedében még egy kicsit Örményországban is kalandoztunk. Ez volt a Világszám, az Inforádió utazási magazinja. További kellemes hétvégét kívánok kolléganőm, Lászlóczki Eszter nevében is. Viszont hallásra, tartsanak legközelebb is velem!